van egy látszó vagyok. Néhány szót szeretnék mondani legelőször is a magamnak is, meg másnak is. Horváth idézett alexandriai szerzetelen mondást, szeret legjobb nem írni, mert az írás megmarad. Na most, mivel Borges idézi, és könnyen lehet, hogy alexandriai kelemet sehol nem mondta, hogy ilyen filológus kelemet, aki ezt nekem elmondaná, hogy tényleg van-e ilyen, én ragaszkodok hozzá, hogy legyen. Azt mondja, a Mi filológusok című töredékében, a Nietzsche vagy töredék sorában van egy olyan fragmentum, hogy nem a filológiáról van szó, hanem a filológusok. Na most, az délelőtt az bizonyos értelemben a filológiáról szól, a délután a filológusokról. Na most mind a kettőt szeretnék megjegyzést fűzni néhányat, csak azért, mert hát nem, úgy se írunk, úgyhogy hagy szálljon ilyen egyszerűen. Azt szeretném mondani, hogy miért nem lesz ebből igazán dialógus. Ezt szeretném mondani. Azért, mert ennek az az alcím, hogy mit vesz a filológia az elmélettől, úgymond az elmélettől. Arra a konferencián lesz esély, amelyik arról szól, hogy mit ad a filológia a filozófiának. Tehát amikor a filológia megszabadul a védekező, az úgymond pozíciótból, mondanék rá majd példákat is. Az aktuális párbeszéd, tehát ami a hermeneutikus iskolát jelenti, én azt gondolom, hogy az Iván igen súlyosan tévedett, amikor ezt így azonosítja, lehetőséget teremtve azzal, hogy az aktuálisan képviselt nézetet a hermeneutikaként hirdessék, és a hermeneutikával azonosítsák. Szeretném mondani itt, és a bizonyítás nélkül sokféle hermeneutika van, eltérő intenciókkal, eltérő tapasztalatokkal, egymást kizáró előfeltevésekkel, és a világban ezek mind léteznek. Tehát a hermeneutikáról bizony itt nehéz lenne beszélni. A probléma ott kezdődik, hogy amikor Kulcsár Szabó Ernővel vitatkozik az Iván, azt hiszi, hogy hanem olyan helyzetbe hozza magát Iván, hogy a hermeneutikával vitatkozik, és Kulcsár Szabó Ernővel kellene vitatkoznia. Nagyon egyszerűen mondanék példákat. Az Ernő közölte velünk, hogy a párbeszéd az természetesen a beszélgetés olyasmi, hogy a másik az nem érthető meg. Ugye? Hát ez olyan magától értetődő. De és akkor jön a hivatkozás Gadamertől Heideggeri. Nem rokonom egyik sem. Egy csomó hermeneutika van, amelyik azt mondja, hogy az az igazi eltárgyasítása a másik alanynak, ha őt akarom megérteni. Egy másik hermeneutikai modell egyáltalán nem akarja a másikat megérteni, azt akarja megérteni, amit a másik mond. És ha a másik azt mondja, hogy ezt csak úgy tudod megérteni, ha egész lényemet megértem, az egy más szituáció. Tehát azt akarom mondani, hogy itt mennek a fogalmak, szállnak, hogy a másikat megérteni, vagy menértne meg, és eközben filozófiai értelemben mélyen problematikus, amit mond. Amikor azt mondja a Kulcsár Szabó Ernő teljesen magától értetődően, és azt hiszem, hogy súlyosan félreérti azt a vallásra történt utalást, a konfesszionális ügyként kezeli a dolgot, hanem arról van szó, hogy így néznánk, lehunja a szemét, és azt mondja például, hogy majd a görögöket akkor értjük meg, ha ők akarják, és nem a mi ügyünk, hogy mi szó szerint időben, nem a mi kezünkben van, hogy megértünk-e valamit. Hát szerintem meg nem, és mondjuk ki azt, hogy hol igen, hol nem, ez további megfontolás kérdése, hiába mondta ez Gadamer, és hiába mondta ez Heidegger. Ezen el lehet gondolkodni. Például van olyan hermeneutika, amelyiknek az autonóm szubjektív a feltétele, amelyik például azt mondja Gadamer alapján, a hermeneuta, ugye, hogy nem az a dolog, hogy ki tudjam, hogy mit mond a másik, hanem hozzásegítsem ahhoz, hogy mit akar mondani, mert nem tud mit mondani. Hát honnan veszem én a bátorságot, hogy akár a Horváth Iván, vagy akár a Bede Sándor, aki sokkal jobban ért hozzá tőlem az olasz politikai irodalom, hogy én majd hozzásegítsem ahhoz, hogy mit mondod. A kommunikáció, van olyan felfogás a kommunikációnak, hogy szabad egyének autorom megnyilatkozásairól van szó, és a megértésre fölkívált megnyilatkozás, az nem kötelező jelent egy csomó más dolgot. Magyarán azt akarom mondani, hogy a vita itt, Első szinten azon folyhatna, hogy az, amit hermeneutika címén elhangzik, vagy mondok egy másik példát. Ugye én ismerem Balázs Misit. Én azt pontosan tudom, hogy én akárhogy fogok neki mondani, hogy Hegel, ő el fogja hinni. Elég tényleg ismered, mit mondjak,
ez
a 16. századi lengyel protestánsokról minden mondatát elhiszem a Balázs Misinek. Na most én azt mondom neki, hogy a párbeszéd az nem lehetséges, mert a Hegel mondta, és akkor jön, hogy a Meinen és a Meinnek a viszonya milyen szépen van az a mondatban. Na most az a nagy baj, hogy Hegel ilyet valóban bemondott, de azt mondta, hogy a nyelvnek általános kategóriái vannak. A Meinungnak, ami a Mein, az a kis Balinak, aki most itt áll nem tudom hány óra, hány perckor, az ő véleménye. És ha azt akarom kommunikálni, hogy ez, ennek a kis Balinak itt most mi van az agyában, ez a Meinung, ami Mein, azt nem fogom tudni. De nem azt mondja a Hegel, hogy nincs kommunikációs lehetőség, de sajnálatos módon azt sem mondja, hogy itt a dialógusról van szó, hanem azt mondja, hogy ez a szellem fenomenológiájának az alaphelyzet, hogy majd kibontakozik az egyénből. Egyénből tovább lép a saját Meinungján, és objektíválható a szellem álláspontjára helyezkedve, igenis tudja magát közölni. Magyarán a vita első körben filozófusként kellene, hogy lesz, hol jön a lehetőség. Például Tokács Jóska emlegette a Betty Gadamer vitát. Ugye már az is egy jó jel, hogy a Betty is végül is ilyen bazivastag könyvet írt a hermeneutikáról, tehát igazából nem lehet őt inkompetensnek nyilvánítani, és mégis mert vitatkoznak a Gadamerrel, de a Betty se ismeri az Alexandrei Szent Kelemennek a mondását. Na most ugye itt a jogi hermeneutikáról van, ugye, és a jogi, és elfogadjuk, hogy annak az a problémája, hogy a törvény applikációja. Na most, hogyha majd a Bene Sándor eljut a 17. század végére, akkor majd meg fogja írni Gadamernek a más világra, hogy a jogi hermeneutika csak a 19. század államelméleti gondolkodásán iskolázott német tudós számára a törvény végrehajtásának a kategóriája. Jogi hermeneutikát a 16. század óta minden jogi könyvben írnak, amelynek a kiinduló problémája a szerződés. Nem volt ugyanis parlament, amely hozott volna törvényeket, amelyek tekintélyes szemtették volna föl. A szerződésnek pedig az antikvitás óta, de akárki megnézi, Grotius, Uffendorf, Tomázius, ott vannak a hermeneutikák, és ezekben benne van, hogy az intenció auctoris. Nevezetesen, ha azt mondja az ókori törvény, hogy hogyha körbe fognak benneteket, tegyétek le a vasakat, akkor itt nem arra gondolunk, hogy akkor leveszi a picske dolmányát, hanem arra gondoljuk, hogy leteszi a kardját. Miért gondolunk? De ki gondoljuk, hogy a törvény vagy a szerződés kötőnek az volt a szándéka, hogy a fegyver tegye le. Magyarán a szerződés esetében, ahol két önálló, autonóm, szabad egyén lép egymással szemben, a szerződés érvényéhez, a megértéséhez, a szerződő felek intenciójának, szándékának ismerte lehetséges. Tehát ha majd a Bene Sándor majd a 17. század végén odajut, hogy pont ezeknél a szerzőknél időzik, akkor rá fog jönni, hogy milyen vazi érdekes ez a jogi hermeneutika, és nem az applikáció problémája körül forog, hanem az intenció autoris problémája körül forog, és mivel a Balázs Misivel együtt tudják, hogy a Hugo Grotius nem csak a jogban, hanem a bibliai hermeneutikában is nagyot alkotott, ezért fogják tudni, hogy ott meg milyen vazi érdekes, hogy vajon a Szentlélekről mondhatod, hogy neki van intenció autorita, hogy most akkor vajon mit akart sző személyesen tőlem a Szentlélek. Tehát azt szeretném mondani, hogy a filozófus az bizony tud tanulni, és én azért is jöttem örömmel, mert mind a négy hozzászóló munkáiból egyébként, hát én nehéz megmondani, hogy én mi vagyok, de filozófusként bizonyos értelme sokkal többet tanulok, mint azokból a művekből, amiben ki van írva, hogy egy filozófus. Ugye a dologban, tehát magyarán, és akkor most ezt itt befejezem, tehát azt akarom mondani, hogy amíg Kulcsár Szabó Ernő, tehát én tovább is most itt a filológia szintjén maradok, tehát most itt az a szerencsétlen helyzet jött létre, hogy miközben én csak az idézetekből ismerem, hogy beteges immunitásról beszél a Kulcsár Szabó Ernő, majd megró mindenkit, mert a terapeutikus indít bizonyíték volt akarni, ami azt akarja kideríteni szó szerint idézett Fucsászabó említőről, hogy mi a beteges, tehát miközben másokat megdó azért, mert a betegséget akarják megállapítani, ő diagnózis nélkül közli a betegséget, én is tudom sok emberről, hogy milyen egyébként, tehát amíg nincs az irodalom elméleten belül vita. Tehát amikor valaki egy személyben, és ezért is abszolút elhibázottnak tartom, mivel egyébként most az mélyen magát ennek a nem azért, mert hogy ez itt ilyen, hogy mondjam, kerékbetörés lett volna, nem azért, hanem ami az elméleten belül nincs vita. Amíg valaki kiállhat és azt mondhatja, hogy én vagyok az elmélet, addig nem lesz. Tehát amíg nem jön egy olyan hermeneuta, aki azt mondja, hogy például nekem fontos a felvilágosítás hagyománya, és igenis, és akkor rá lehet mutatni az Umberto Ecóra, aki ha más nem meggazdagodott a tudományából, hogy milyen szépen védi a szerzői intenciói eltitkolt.
Nem a tudományából.
Hát én tudom, de ő egyébként megírt, hogy hogy kell. Tehát van egy Umberto Eco szöveg, az egyik szövegében egy lábjegyzetbe, hogy X barátjával rájöttek, hogy hogy kell sikerkönyvet írni, és meg is fogják írni. Egyedül írta meg. Igen.
Na most az idő.
Egy jó három mondatot mondok a tényleg nagyon volt. Én azt gondolom, hogy a Bőrde Szentes a Kecskeméti Gábor dolgozzanak együtt. Ugyanis nem hígyeskedek, tehát mert a Kecskeméti Gábor egészen pontosan észrevette, hogy a lónak ott van az ötödik lába, hogy ez valóban az intencióhoz kötődik. Az intenció pedig nagyon erősen individuumhoz kötődik. És amikor egy szupraindividuális érvényességű műfaj elméletet akarok csinálni, akkor itt nagyon nagy nehézségeim lesznek az intenciónak a... Mi a mese intenciója? Volt ez egy kísérlet, Goethe és Schiller, amikor el akarták választani a drámát, meg az eposzot, az egyik legyen olyan, mint a Mimus, a másik meg mint a Rapszódot, és akkor ezeknek az eltérő intenciók. Tehát lehet ilyeneket is csinálni, tehát megpróbálkoztak vele. Tehát, hogy az nagyon fontos lenne, és még egyet szeretnék mondani, különösen politikai elméletben, mint egy kérdés, bizonyosítan a harci kérdés. Tehát azt láttam, hogy klasszifikációs problémaként állított be. Tehát, hogy voltak éppen itt az a probléma, hogy a meglévő szövegeket hogyan osztályozunk, és akkor majd nekünk megadunk. És egyre jobb osztályozást akarunk, de amikor valaki azt mondta, hogy innentől kezdve ez vagy például, hogy a legenda szerint Boalló kirúgta a szolgáját, mert megtudta róla, hogy regényt olvas. És itt fogjuk fel a regény műfajnak, hátha. Innentől elinduló folyamat, az azt mutatja, hogy a szolgát ne lehessen kirúgni regényolvasás miatt. Tehát a regénynek, mint beszédmódnak a hangját megteremteni, az egy kreatív vállalkozás a 17. század végén, és a 18. század végére jön el a regényelmélet. És ugyanezt a hasonló típusú észrevételt akarok mondani a Gábornak is, és mindkettőjüknek egy kérdése menne, és ugyanaz az egy kérdés, mert az intenció autoris problémája, ami ez valóban probléma, annak az a nagy baja, hogy az nem csupán használat, hanem a megértési inherens elmélet. Tehát amikor egy beszélő közösség van, ott azon belül valamilyen értelemben definiálják, hogy mit jelent megérteni. Tehát a futbolistát, amikor elordítja magát a lengyel vendégjátékos, a nigériai vendégjátékosnak valamilyen nyelven, amiről azt mondják, hogy angol, és tudja, hogy merre kell szaladni, ez meg van értve. Semmilyen vizsgán nem menne. Tehát azon a belül ez a... Na most, ha az európai kultúrában 5 évszázadon keresztül belülről azt definiálják, hogy akkor értek meg valamit, ha a szerző szándékait megértem, akkor hiába gondolok én akármit a Gadamer kontra egyebek szörről vitáról, abban a pillanatban számolni kell vele, mint történeti tényezővel, és még egyet a terelemzéshez, az applikációval, szóval tényleg nem a Gadamer találta ki az applikációt, és ezt nem is állítja egyébként a Gadamer, csak szeretném mondani, tehát itt félreértések vannak ezen a szinten. Nem a Gadamer találta ki, és abban is igazad van, hogy a 15-16. Században az milyen komoly probléma, de ha belegondolom, képzeljük el egy keresztény szerzőt, amelyik azt mondja, hogy tök mindegy, menjünk kocsmába, keféljünk már elnézést, félre, mindegy, hogy mi van a Szentírásban, az a fontos, hogy jól értsük. Ilyen ember nem mondott. Tehát...
Azért megtették.
De megtették, de nem mondták. Magyarán azt akarom mondani, hogy az applikáció ügye, az igazi fordulópont, az elméleti fordulópont viszont a 18. század közepén következik be, és ebbe az ominózus bár meg ne írtam volna írásban. Ezt próbáltam mondani, nevezetesen meg úgy vezették fel a kérdést, hogy az explikáció magyarázza, vezérli az applikációt, vagy az applikáció vezérli az explikációt. Tehát a 18. század végén explicit éles teoretikus kérdés lett a szentírás hermeneutikáján belül, és azon túl a világi hermeneutikában is. Ez a kérdés, tehát az igazi állítás az,